A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Molnár Dániellel, a Makronom Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével. Beszélgetünk egy kicsit a GDP várakozásról, infláció várakozásról, az, hogy miért kellett módosítani az idei elérhető számokat, és mert bőven 2% alatti a gazdasági növekedési várakozás, illetve a örvendetes viszont az infláció javult, és kellő mértékben csökkent. A Magyar Nemzeti Bank gyakorlatilag simán tudott ma is például kamatot csökkenteni. Mi az, ami azért az infláció tekintetében maradhat kockázati tényező? Itt sokan a béreket említik, hogy egyszerűen muszáj a béreket jobban felzárkóztatni az Európai Uniós szinthez. Egyrészt előírás is, tehát hogy egyfajta direktívának meg kell felelni, minimum annak, hogy az átlag bérhez képest legyen a minimálbér 50%-on, a mediánhoz képest meg emlékeim szerinten 60%-on. De hát ez ugye kétszámjegyű növelést igényel nem csak jövőre, hanem talán lehet, hogy a következő 3 évben. Ez egyrészt a magyar gazdaság állapotában kigazdálkodható-e, szerintetek másrészt nem hoz-e ez esetlegesen egy inflációs, ha spirált nem is, de egy inflációs felpörgést újra?
Az a direktíva, hogy a minimálbér érje el az átlagbér 50%-át, a jelenlegi tervek szerint ez 3 éves időtávon valósítható meg, évente ilyen 12% körüli emeléssel. Ez nem lenne kiugró emelés, az elmúlt években többször is láthattunk, hogy megvalósult ilyen mértékű minimálbér emelés. Minimálbér az nagyjából a munkavállalók 5%-át érinti, a garantált bérminimum ehhez képest nagyjából ilyen 15%-ot. Gyakorlatilag a munkavállalók ötödére tud a kormányzat hatni. Viszont a magasabb bérkategóriákban is irányadó tud lenni a minimálbér emelése. Korábbi kutatásunkban nagyjából az jött ki, hogy 1%-os minimálbér emelés nagyjából 0,4%-ponttal emeli az átlagbérértékét. Van egy ilyen fajta bérnyomás egyrésztről, ez különbözőképpen hat a vállalatokra. Nagyvállalati szektorban alapvetően nem okoz gondot, ott exportra termelnek, van bevételük, ott nem okoz bérnyomást a minimálbér. Kevesebben is vannak ott minimálbérem. Más szektorokban egyrészt van egy fehéredési hatás is a minimálbér esetén, amit eddig a munkavállalók feketén zsebbe kaptak meg, azt a minimálbér emelés után most már hivatalosan kell megkapniuk. Emiatt nincs költségoldali nyomása, munkavállaló szempontból persze kedvezőtlen, nem hat rá semmiképpen a minimálbér, viszont költségvetési szempontból meg pozitívum. KKV-k oldalán lehet ezzel kapcsolatban egy probléma. Ott nem minden vállalat tudja feltétlenül kigazdálkodni. Szükség van másik oldalról a hatékonyság növelésére is. Ahhoz, hogy a vállalatok ki tudják gazdálkodni, ahhoz fejleszteniük kell, javítani hatékonyságukat, a termelékenységüket is. Lesznek olyan vállalatok, akik kiesnek a piacról emiatt, viszont más vállalatok pont emiatt profitálhatnak belőle. Ez egy természetes megújulás a gazdaságon belül, amit alapvetően a hatékonyság javulása fog eredményezni. Azzal, hogy emeljük a minimálbért, egyes vállalatok kieshetnek a piacról, de ha a gazdasági növekedés van mögötte, vállalati fejlesztések, akkor az így felszabadó munkaerőt, ahogy az elmúlt években is, más hatékonyabb vállalatok fel tudnak szívni. Így makroszinten a foglalkoztatás nem változik, viszont javul a termelékenység, javul a hatékonyság. Van egy nyomás a vállalatokon, hogy növeljék a hatékonyságot, ne csak lébecoljanak és az eddigi szinten termeljenek. Ennek makroszinten lehet egy kedvező hatása. Persze ennek vannak feltételei, tudjanak a vállalatok és akarjanak beruházni, javuljon a hatékonyságuk, és meglegyen az a makrogazdasági környezet, hogy legyen a munkaerő iránti kereslet. Hogyha egyes munkavállalók el is vesztik a munkahelyüket, őket fel tudja szívni a munkaerőpiac.
Van olyan állapotban most a magyar munkaerőpiac? Tehát az idei évben a első fél év gyengébb teljesítménye ellenére továbbra is inkább munkaerőhiány van, és ez okoz problémát, mint a esetlegesen kismértében emelkedő munkanélküliség?
Amit most láthatunk a munkaerőpiacon, az a foglalkoztatás rekordszinten van. Itt éves alapon nagyjából 20 000-es bővülést mutatnak az adatok, viszont havi alapon már inkább stagnálást láthatunk. Tehát ami a havi adatokban most látszik ingadozás hónapról hónapra, az leginkább a szezonhatás. az látható, hogy hiába gyengébb a gazdaság teljesítménye, ezt a foglalkoztatási szintben nem látható. Itt nagyjából ami emögött lehet, az még mindig, amit a koronavírus járvány idején is láthattunk. Akkor megvolt egy félelem, hogy a vállalatok elbocsátják a munkavállalókat. Azonban sokkal kisebb volt a foglalkoztatási áldozat a koronavírus járványnak, mint előzetesen vártuk volna. Emögött leginkább az volt, hogy a vállalatok a megelőző évek munkaerőhiánya miatt féltek. Nem akarták elbocsájtani a munkavállalókat, inkább megtartották őket, készülve arra, hogy lesz egy gazdasági fellendülés, ami esetén nehezebb lenne új munkaerőt találni. Most is ez lehet mögötte, inkább még tartják az alkalmazotti létszámot, nem bocsátják el a munkavállalókat. Ezzel párhuzamosan az aktivitás sem emelkedik már olyan ütemben, mint az elmúlt másfél-két évben.
Ennek mi az oka, hogy az aktivitási ráta nem tud olyan mértékben emelkedni?
Az inflációs soknak volt egy olyan további hatása, hogy egyre többen jelentek meg a munkaerőpiacon. Tehát akik korábban csak tanultak, azok most a tanulás mellett munkát is vállaltak, munkát kerestek, valamint az idősebb korosztályban is egyre többen tértek vissza a munkaerőpiacra. Ez okozott egy emelkedést az aktivitásban, és ez az emelkedés okozta a munkanélküliség iránt a növekedését. Tehát a tavaly évben nem azért nőtt meg a munkanélküliség, mert elbocsájtottak volna munkavállalókat, hanem több lett az aktív, többen kerestek állást, és emiatt ez a természetes fluktuáció, ami munkaerőpiacon van, hogy valaki elveszi az állását, új állás belép, ez lelassult. Emiatt volt egy átmeneti ugrás a munkanélküliségben, hiába nem csökkent a foglalkoztatás, és ez pedig már csökkent. Tehát a januárban még 4,6%-os volt a munkanélküliség ráta, ez mostanra már 4,2%-ra csökkent, és évvégére visszatérhetünk a 4%-os alatti rátába. Itt is azt láthatjuk, hogy volt az inflációnak egy mellékhatása, nőtt az aktivitás, ez átmenetileg, statisztikailag munkanélküliség növekedését eredményezett, tehát nem az a klasszikus, az emberek fejében lévő folyamat zajlott le, hogy elvesztették sokan a munkahelyüket. A foglalkoztatás nem csökkent, sőt még nőtt is, csak az aktivitás többen jelentek meg a munkaerőpiacon.
A magyar gazdaság jelenlegi állapotában várható esetleg, pontosan azért, mert többen mennek nyugdíjba, esetlegesen egyébként elhagyják az országot munkaerővállalás miatt jó páran, hogy a külföldi munkaerőbehozatal újra felerősödik, vagy még nem pörög annyira a magyar gazdaság, hogy újabb és újabb munkaerőre szükség van. Mi az idei várakozásatok ezzel kapcsolatban, és mi a jövő évi?
Az látható, hogy ha a mozzajló nagyberuházások, akkumulátoripari nagyberuházások, autóipariak megvalósulnak, az jelentős munkaerőkeresletet fog eredményezni egyes területeken. Van olyan terület, ahol ennek van még helyi forrása, akár a munkanélküliek álláskeresők körében, más helyeken viszont nincs már ott szabad munkaerő, illetve nincs olyan szabad munkaerő, aki ilyen munkát vállalna. Magyarországon is van egy ilyen fejlődés, amit Nyugat-Európában korábban megláthattunk, hogy ahogy a gazdaság fejlődik, egyre magasabb presztízsű munkakörben akarnak az emberek dolgozni. Magasabb jövedelmet, és a fizikai munka kevésbé lesz vonzó. Viszont a kettő kéz a kézben jár. Tehát ha nincs fizikai munka, akkor ahhoz kapcsolódó szellemi munka sincs. Tehát ahogy ezek a gyárak termelnek, és ott dolgoznak a gyártósor mellett munkavállalók, az szellemi munkát is eredményez. Tehát a szállítást logisztikailag meg kell valósítani, minőségellenőrzés, partnerekkel való kapcsolattartás, ez mind szellemi irodai munka. Van egy ilyen jelenség, hogy a fizikai munkák, amik ehhez kapcsolódnak, ennek már nincs kínálata. Itt szükség lehet külföldi munkaerő bevonzására, amennyiben nincs magyar. Viszont az is látható, hogy a magyar munkaerőpiacban is vannak még tartalékok.
Mely részén? Mert itt időről időre a szegényebb régiók elhangoznak, a hátrányos helyzetű régiók, hogy onnan esetleg, de változott annyit a munkaerő mobilitás, tehát hogy épült-e adott esetben annyi magánszállás, munkásszálló, vagy tudnak-e annyit utaztatni például a cégek embereket, akik ezt mondjuk be is vállalják, hogy ez érdemi lehetőséget jelent, ez a úgymond munkaerőtartalék?
Egyrésztről igen, tehát Debrecen környékén az, ami fejlesztés van, oda az észak-magyarországi régió, ami inkább csatlakozhat. Szeged környékén és a BYD révén lesz egy nagyobb fejlesztés potenciál. Ami terület még ilyen el van maradva, az Pécs és környéke. Tehát itt is van kormányzati szándék, hogy ide is valami nagy beruházást vonzanak, ami szintén a helyben tudja felszívni a munkaerőt. Tehát kormányzati oldalról is van egy ilyen irányultság, azokra a területekre vonzani az újabb nagy beruházásokat, ahol a legnagyobb munkaerőtartalék van. De nem csak területi alapon, társadalmi alapon is meglátszódnak azok a csoportok, ahol még nagyobb az elmaradás. Tehát ha azt nézzük, hogy az aktivitási ráta Európán belül hol a legmagasabb, elsősorban az északi országokat érdemes figyelni, Svédország, Dánia, Finnország, valamint a balti államok. Ha társadalmilag nézzük, azt láthatjuk, hogy elsősorban a nők, a fiatalok, valamint az idősek körében vannak nagyobb tartalékok. Ezek azok a társadalmi csoportok, ahol jobban lemarad a magyar aktivitási ráta tőlük. Tehát 25-54 éves korosztályban nagyjából ugyanazt tudjuk már, mint ők. Viszont a fiatalok körében, akik akár iskola mellett, tanulás mellett is tudnának részmunkaidőben dolgozni, valamint az idősek vagy a gyereket nevelő nők körében is szintén részmunkaidőben. Ez egy probléma, hogy ezek az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák, részmunkaidő, távmunka, ezek nem annyira elterjedtek Magyarországon belül.
Miért nem elterjedtek? Nem biztosítanak annyi jövedelmet a cégek, hogy el tudjanak menni a munkavállalók, mert úgy érzik, hogy 4 órában ennyiért nem megyek el, vagy olyan munkafolyamatokat találnak ki, hogy ezen a gondolkozás el sem kezdődik, vagy kevésbé?
Nem nagyon van hagyománya alapvetően. Például Hollandiában, ahol nagyon népszerű a részmunkaidő, ott ezt évtizedek óta működik. Magyarországon ez eddig nem volt elterjedt. A COVID-járvány indított meg egy változást, tehát kénytelenek voltunk hozzászokni a home office-hoz, a vállalatoknak is alkalmazkodniuk kellett. Viszont ennek a gyakorlata még nem teljesen alakult ki. Vannak olyan vállalatok, akik folyamatosan visszaállnak, próbálnak visszaállni az irodai munkára, ez a 3 nap az irodában, 2 nap home office-ba vagy fordítva, viszont a munkavállalók részéről is van erről egy ellenállás. Tehát van egy ilyen konfliktus munkahelyen belül, hogy rájöttek a munkavállalók, hogy home office-szal sokkal könnyebben összeegyeztethető a magánélet meg a munka. És ezt a kényelmet nem akarják visszaadni. Viszont a vállalatok részéről is van egy ilyen bizonytalanság, egy ilyen félelem, hogy home office-ban annyira nem tudják ellenőrizni a munkavállalókat. Tehát bizalom hiány van közöttük, és emiatt nem annyira elterjedt. Viszont várható, hogy lesz egy ilyen átalakulás. Tehát ha megint munkaerőhiány lesz a gazdaságban, akkor a vállalatok is mindent meg fognak tenni, hogy a szükséges munkaerőt megszerezzék. Tehát ha csak úgy tudnak munkaerőt szerezni, hogy az félállásban dolgozik, akkor nőni fog a részmunkaidős foglalkoztatás.
És ennek megfelelő fizetést is csoportosítanak hozzá? Tehát ez a várakozás, hogy mondjuk, csak mondok egy példát, tehát aki valaki mondjuk 8 órában dolgozik, nettó, jó esetben nettó mondjuk 450 ezer forintért, az mondjuk 4 órában ne értelemszerűen 220-at keressen, hanem mondjuk egy picivel többet, hogy jobban motiválva legyen?
Igen, abban az esetben, ha munkaerőhiány van. A munkaerőhiány alapvetően negatívan merül föl mindig, amit én személy szerint nem értek. Tehát évtizedekkel ezelőtt megvolt az a mondás, szüleinktől hallottuk mindig, hogy a főnök azt mondta, ha nem tetszik, el lehet menni. És mivel magas volt a munkanélküliségi ráta, mindenki tudta, hogy ez egy üres fenyegetés volt. A munkavállaló nem fog elmenni, mert ő nem tud hova. Viszont ha tényleg munkaerőhiány van a gazdaságban, nő a gazdaság, van munkaerőkereslet, akkor ha a főnököd azt mondja neked, ha nem tetszik, el lehet menni, akkor elmész egy olyan céghez, aki megadja neked azt. És utána annak a főnöknek, majd a cégvezető rákoppint a körmére, hogy miért ment el az összes munkavállaló. Amennyiben van gazdasági növekedés és munkaerő iránti kereslet, az érdemben tudja javítani a munkavállalók pozícióját. És itt nem csak a bérekről beszélhetünk, hanem a munkakörülményekről is.
Munkakörülmények, meg egyébként a bérezés tekintetében is ha az ember beszélget cégvezetőkkel, akik külföldi munkaerőt hoznak be, az a tapasztalat, hogy azért valószínűleg jobb magyarokat jobban megfizetni, mint külföldieket behozni. Ennek nagyon egyszerű oka van, rendkívül drága. És hát nyilván ott is van egy kockázat, hogy az a külföldi munkaerő nem lesz tartós, valamiért nem tudják hosszabban alkalmazni, és hát ennek ráadásul rengeteg adminisztrációs probléma is van ezzel.
És esetükben nem csak a bért kell fizetni, hanem a szállást is, utaztatást, minden.
Meg a regisztrációs díjakat, különböző engedélyezési díjakat, a tényleg csak hosszabb ideig éri meg alkalmazni a külföldieket. Nem beszéltünk még a államháztartási hiánnyal kapcsolatos várakozásaitokról. Azért sokszor elhangzik, indirekt módon, hogy nincs túl jó állapotban idén a költségvetés. Egyrészt nincs annyi, talán az áfa bevétel, ami leginkább hiányzik a költségvetésből, de hát magasabbak a kiadások is, és hát az például érződik, hogy a növekedés sem olyan, emiatt sincs annyi adóbevétel, és születnek azért olyan kormányzati döntések, amelyek spórolásról szólnak. Mi az idei évi államháztartási hiányvárakozásatok, ezt mennyire kellett módosítani, és mi a jövő évi, javulhat-e jövőre érdemben az államháztartás helyzete?
Amit látni kell a költségvetés esetén, jönnek ki a hiány, a pénzforgalmi hiányra ezek az 1000 milliárdos értékek, viszont még ezzel együtt is idén a költségvetést alapvetően restriktívnek tekinthetjük. Tavaly évben volt 6,7%-os a költségvetés hiány, ezt próbálja a kormány idén 4,5%-ra leszorítani. Ez egy 2,2%-pontos mínusz, ami elég erős szigorítás. Ennek persze van gazdasági áldozata. Ami látszik a költségvetésen belül, hogy a kedvező munkaerőpiaci adatok miatt a munkához kapcsolódó adók, SZIA, szociális hozzájárulási adó növekszik. A külön adók is folyamatosan folynak be a költségvetésbe, míg az ÁFA esetén a korábbi tervekhez képest van egy elmaradás. Tehát itt egyrészt a fogyasztás kedvezőbben alakul, mint még a költségvetés tervezése idején, ez 2023. júniusa, előre becsültük. Viszont most már látható, tehát ha a havi adatokat nézzük, most már látható egy emelkedés az áfa bevétellel. Az fokozatosan kezd helyreállni, a kiutalások se annyira kiemelkedőek, mint a korábbi években, tehát az áfa visszautalások, tehát ott van egy fokozatos helyreállás. Ez évvégéig talán kifut, és a következő évtől már nem az áfa lesz a legnagyobb probléma. Még egy pozitívum van a költségvetésben, a rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiadás. Tehát például a tavalyi évhez képest idén 8 hónap alatt 400 milliárd forinttal került kevesebbe az, hogy átlagfogyasztásig alacsony árat fizessenek a háztartások. Tehát itt van egy jelentős megtakarítás. Ami kiadási oldalon jelentős tétel, az egyrészt a nyugdíjkiadások. Itt kormányzat törvényi előírás, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke fennmaradjon. Tehát itt jelentős emelésre volt szükség, tavalyi évben 17,4%-kal, idén meg 6%-os nyugdíjemelés volt, amit most már tudunk, hogy reál nyugdíj emelkedést fog eredményezni. Ami a legnagyobb problémát jelenti a költségvetésen belül, az a kamatkiadások. Ez az a tétel, ami miatt akkora hiány, amekkora. Tehát 8 hónap alatt 2400 milliárd volt a kamatkiadás, ez a teljes hiánynak nagyjából a 80%-a.
Ez az állampapírokra, lejárókra fizetett kamat.
Igen. Itt is van egy visszahatás, tehát amit kamatot fizet most az állam, az tavaly évben magasabb kamatszinten kibocsátott állampapírok. Egyrészt az intézményi befektetőknek a magasabb jegybanki kamatszint miatt, valamint a háztartásoknak is, például az infláció követő prémium állampapíron keresztül. Tehát ez egy jelentős kiadást eredményez, itt nem az idei folyamatok állnak a kamat kiadások mögött, hanem az elmúlt évek kamatszintje. Ez idén jelentősen terheli a költségvetést, viszont a jövő évtől kezdődően, ahogy kifutnak a magas kamatot fizető lakossági állampapírok, valamint csökken a kamatkörnyezet, úgy fog egyre kisebb tételt jelenteni a kamatkiadás. Az idei évben arra számítunk, hogy ilyen 4,5% fölött lehet kicsivel ilyen pár tized százalékponttal a költségvetési hiány. Tehát az elmúlt időszak bejelentései az nagyjából kiegyenlítették egymást a hiány cél szempontjából. Beruházások kerültek elhalasztásra, valamint bankokat terhelő külön adó, valamint a tranzakciós adó is emelésre került. Ez a két hatás nagyjából kiegyenlíti egymást, így ez a 4,5%-os hiánycél ez nagyjából teljesülhet. Kockázatot jelent ugyanakkor a gazdasági növekedés, ha ez az 1,7-1,8% körüli növekedés nem következik be, akkor lehet, hogy szükség lehet évvégén még további intézkedésekre, hogy a hiánycél teljesüljön. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban szintén a gazdasági helyzet a kérdés. Mennyivel függ nőni a gazdaság, ami a külső környezettől függ? Itt a mostani költségvetésnek kivetítéséből nem érdemes kiindulni. Bejelentette a kormányzat, hogy novemberben az amerikai elnökválasztás után érkezik az új költségvetés. Nem tudjuk, hogy ebben milyen intézkedések lesznek. A kormányzat 3,7%-os költségvetési hiányt prognosztizál. Kérdés, hogy milyen intézkedéseket jelentenek be. Egyelőre a KKV akciótervről volt szó. Ez tartalmaz beruházást, támogatást, valamint olyan tételeket is, például a vállalati digitalizáció támogatásán keresztül, aminek nincs olyan nagy költségvetési hozadéka, tehát viszont gazdasági növekedésre lehet pozitív hatása. Azt látható, hogy nagy mértékű, tehát ilyen érdemi, például ami a koronavírus járvány idején volt, gazdaságtámogatásra nincs mozgástér, amennyiben költségvetés szeretné tartani a célját. A kormányzat szeretné tartani költségvetési célt.
Amelyre egyébként az Európai Unió is kötelezi már, mert gyakorlatilag megszint az, ami a Covid járvány alatt volt, hogy eltekintettek attól, hogy 3% alatt hogy a körül kell tartani az államháztartási hiányt, és ha sokáig nem így van, akkor úgynevezett túlzott deficit eljárás jöhet megint. Uniós büntetések, vagy bármilyen plusz költség nem boríthatja fel a hiányt?
A büntetés igen, a hiánycél szempontjából az uniós források semlegesek. Tehát azok úgy vannak elszámolva, hogy előre kifizetjük az összeget, és úgy van elszámolva, mintha megérkezett volna a bevétel.
Mondjuk azért jó volna, ha előbb-utóbb megérkezne, hogy igen, ez kiegyenesedjen.
Pénzforgalmi szempontból ez okoz problémát. Akkor van nagy baj, ha például nem csak felfüggesztésre kerülnek a források, hanem megvonják tőlünk. Tehát ebben az esetben visszafele is el kell számolni minden olyan fizetést, hogy az saját költségvetési forrásból ment. Tehát amíg csak felfüggesztés van, addig hiánycél szempontjából ez nem okoz problémát.
Számítotok egy megegyezésre egyébként év végéig?
Számítunk rá, hogy lesz. Az RRF esetében van nagyobb probléma, mert ott szigorúak a szabályok. Viszont az RRF-nél azt is kell látni, hogy ott nem csak nálunk van elmaradás, gyakorlatilag az összes uniós ország jelentős késésben van az RRF-ben. Tehát ott célok vannak meghatározva, és ez bizonyos időtávon belül teljesíteni kell ahhoz, hogy a forrást ezt megkapjuk. Viszont minden ország el van maradva ettől. Nem használják fel olyan sebességgel az RRF forrásokat, mint korábban várták volna. Pontosan emiatt lehet arra számítani, hogy több ország is kérvényezni fogja, hogy tolják ki ezt a határidőt. És ez esetünkben is a határidő kitolását jelenteni, és így később is fel tudnánk használni.
Ez az RRF, csak hogy mindenki értse a vége felé, ez a COVID utáni helyreállítási pénzügyi alap, ami egyrészt tartalmaz nem visszafizetendő támogatást és hitelt is, és ezeknek a jelentős részét még nem vette a magyar állam úgymond igénybe. Ha lesz megállapodás, akkor az nyilván sokkal jobbat teszi, akár már évvégén, de főleg jövőre a költségvetés helyzetét. Én még jó sok kérdéssel készültem, de sajnos az időnk elfogyott. Molnár Dániellel beszélgetünk, a Makronom Intézet szenior makrogazdasági elemzével. Köszönjük, hogy itt voltál, és tedd meg máskor is.
Köszönöm.
Az elmúlt nagyjából 3-4 órában a mikrofonnál a műsorvezetői székben Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.